Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichofor jó lélekerősítő podcast csatornáján, ahogy a korábbi adásokban ezúttal is a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvünk kapcsán beszélgetünk majd egy konkrét fejezetről, és ebben az adásban az érzelmekről fogunk beszélgetni. Ez is egy önálló fejezet ebben a könyvben. A kérdés pedig, ami hozzá kapcsolódik, az, hogy hogyan kezelhetem jobban az érzelmeimet. És ezt a fejezetet Herendi Kata írta, aki természetesen, ahogy mindig ezúttal is itt ül velünk. Sok szeretettel köszöntelek, Kata!
Szia, Eszti! Sziasztok! Mindig megfogadom, hogy nem fogok ilyen hápikacsa hangon beköszönni nektek, úgyhogy most megpróbálom a lágyalt hangon. Sziasztok! Nagyon jó újra itt lenni.
Engem pedig Szabó Eszter Juditnak hívnak, és mi ketten vezetjük Katával ezt a podcast csatornát, meg a Pszichofor jó online pszichológiai magazint is, és emellett most már társ szerzői vagyunk ennek az imént említett 20 önismereti kérdés és válasz című könyvnek, úgyhogy elég sok ponton most már összeér a mi életünk, és hát mindenféle árnyalatát láttuk, meg bejártuk már az érzelmek palettájának szerintem, vagy legalábbis elég sokfélét így az elmúlt 4-5 évben együtt Katával. Engem mégis nagyon érdekelne az a kérdés, vagy kíváncsi lennék arra, Kata, hogy te miért választottad ezt a fejezetet, mert ugye ezt a 20 témát, ezt felosztottuk egymás között, és hogy te az érzelmekről szóló fejezetet, hát hogy mondjam, kiválasztottad magadnak, és hogy mi az oka ennek, miért fontos szerinted erről a témáról beszélni, neked személy szerint miért fontos, vagy miért szívügyed ez a téma, erről mesélsz egy kicsit így bemelegítésképpen?
Persze, igazából két okra tudnám visszavezetni ezt a nagy érzelemimádatot, ami rám jellemző, mármint ez. Hát igen, az érzelmeket, mint témát is nagyon szeretem, és az érzelmeket is nagyon szeretem. Az egyik, az még egy kicsit korábbra nyúlik vissza, egy nagyon kedves, általam nagyon kedvelt kliensemtől származó mondat. Amikor együtt dolgoztunk, akkor fogalmazta ő meg azt, hogy én mindig úgy belefulladok az érzelmekbe. És ez végtelenül aranyos volt, és az ő esetében ilyen különösen érdekes, mert hogy a két érzelmet nevezett meg úgy alapvetően, amit ő nagyon gyakran megélt, és az egyik az a düh volt, és hogy olyankor tapasztalta ezt, hogy így elfullad a hangja, és hogy így elfogy a levegő, hogy tudjátok, tényleg ez a belefulladok érzés, amikor így elsodor, mint egy áradat. A másik meg ez a, nem kifejezetten ez az öröm, meg nem kifejezetten ez a boldogság, de hogy amikor olyan nagyon jó. És az az érdekes, hogy ezt a kettőt tudta megnevezni, hogy ezeket éli meg nagyon gyakran, és ezt a két érzelmet látta mindig visszatükröződni a környezetében is. És képzeljétek el, hogy ez milyen, tehát hogy úgy sétálsz végig az életen, hogy azt érzékeled, hogy valaki most úgy nagyjából oké veled, vagy hogy valaki mindig haragszik rád. És hogy úgy megtározod a környezetedet is, hogy most vajon feldühítettem, vagy nem. És engem akkor kezdett el nagyon foglalkoztatni ez a téma, és vele egy olyan irányban kezdtünk el együtt dolgozni, hogy megnéztük, hogy lehet az érzelmi palettáját így tovább színesíteni, hogy lehet ezeket az érzelmeket így jobban szétszálazni. Mert hogy ugye nem csak ezzel a két érzelemmel dolgozunk, nem is csak azzal a hat arab érzelemmel, amit általában emlegetünk, hanem hogy nagyon sok árnyalat van, ugye, hogy ott van a meglep, a csalódottság, az izgalom, és ezeket mind-mind így lehet tovább bontani, és neki nagyon sokat segített, amikor ezekről beszélgettünk, és ezeket így megtanulta kimondani, a saját állapotait így jobban felcímkézni, tisztábban látni, a környezetének az érzelmeit is egy kicsit így tisztábban elhelyezni, jobban kategorizálni. Szóval, hogy innen indult az első érdeklődés, a második csapás, az pedig az volt, amikor Brené Brownnak a sebezhetőségről szóló előadásából írtam a cikkemet egy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, talán már nem is tudom pontosan, hogy mikor volt, de jaj, nagyon szeretem írni, nagyon-nagyon fontos gondolatok hangzanak el benne, és a fontos gondolatok között volt az, amit ő említett, hogy manapság nagyon-nagyon sok energiát fordítunk mi emberek arra, hogy az érzelmeinket tompítsuk. És ő elsősorban a nehéz érzelmekre gondolt, és mondta, hogy ugye ő amerikai, tehát hogy ott értelemszerűen nagyon-nagyon sok a gyógyszerrel való tompítás esete, tehát hogy nagyon sok ilyen példát lehet erre találni, de ugyanez az alkohol, a drog, a túlzásba vitt online jelenlét, és így tovább. Mert hogy ő mondta, hogy annyira elfelejtettünk már a saját sebezhetőségünknek a fontosságát, annyira elfelejtettük már azt, hogy mennyire eszenciális része az emberi kapcsolatoknak megmutatni magunkat, láttatni az érzelmeinket a magunk teljességében, és a másikét is látni, elismerni, megismerni, felismerni. Uh-huh. Hogy emiatt igazából egy ilyen tompa állapotban ragadunk, mert megfeledkezünk arról, hogyha a negatív érzelmi állapotokat sokszor teljesen jogosan tompítani szeretnénk, akkor azzal együtt óhatatlanul tompítjuk a pozitívat is. Mert hogy nem tudunk szelektálni, nem tudjuk megválasztani, hogy ezt nem akarom érezni, azt meg igen.
Képzeld el, hogy Limpár Imre, ugye állandó szakértőnk, tanácsadó szakpszichológus fogalmazta meg az utitárs programunknak az egyik videójában, ami készült, hogy ez nem úgy működik, hogy nincs olyan, hogy érzelmi keverőpult, de hogy néha nagyon szeretnénk, hogy legyen egy ilyen, hogy akkor így egy kicsit, akkor most egy kicsit elveszek a szomorúságból, és akkor tekerek egyet az örömgombon, hanem hogy azért ez van rá, meg lehet rá hatásunk, ahogy ezt te is nagyon szépen kifejted a fejezetben, és örülnék annak, hogyha erről majd még beszélnénk, de hogy igen, tulajdonképpen gondolom, hogy talán azt így megfogalmazhatjuk ilyen első tételmondatként, hogyha egyet értesz ezzel, hogy azért ezt nem tudjuk, nem akaratlagosan történnek velünk az érzelmek, megélése és kifejezése, az nem feltétlenül egy akaratlagos történet.
Igen, igen. Általában az történik, hogy a külvilág valamilyen eseményére reagálunk vele, és nyilván ugye ez egy összetett reakció, tehát hogy ebben benne van az is, hogy mi történik éppen bennünk a fiziológiailag és hormonálisan, és benne van az is, hogy ezt mi hogyan értelmezzük, hogyan éljük meg, sőt, még része az is, hogy ezt milyen viselkedéssel fejezzük ki utána.
És így az érzelmeknek a kifejezésével kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban, amit felhoztál példát a klienset kapcsán, szerintem fontos azt is elmondani, hogy az érzelmekről, hogyha beszélgetünk, meg gondolkodunk, akkor nagyon sokszor az van bennünk, hogy ez egy ilyen teátrális dolog, hogy azok akkor történnek, amikor jól láthatóan kifejeződnek, és hogy akkor valaki, nem tudom, nagy jelenetet rendezés, zokogés, és a hattyú. Igen, 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 a dráma megtörténik, vagy amikor valaki nagyon-nagyon boldog, és akkor így, nem tudom, ugrál örömében, ugye vannak ezek a nagyon plasztikusan, és nagyon szépen a lényegét ezeknek az érzéseknek kifejező szavak, de hogy szerintem az szintén fontos lenne leszögezni, hogy viszont ez nem feltétlenül van így, és nem feltétlenül van mindig így. Tehát, hogy attól, hogy én így ülök, és nézek ki az ablakon, még lehetek nagyon-nagyon boldog. Attól, hogy nem rendezek jelenetet, és nem teszem rá a másikra a haragomat, meg a dühömet, vagy nem mutatom ki, attól még haragudhatok, és ezek az érzelmek ott dolgoznak, történnek bennem. És én nagyon örülnék, hogyha egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy mind múlhat az, hogy az érzelmeinket mennyire mutatjuk meg, mutatjuk ki, merjük kimutatni másoknak, és mennyire személyiségfüggő, mennyire múlik a szocializációnkon, egyáltalán oké-e, hogyha magamban dolgozom ezeket meg, vagy mikortól nem annyira szerencsés, hogyha nem tudom kimutatni a haragomat, hogyha erről egy picit beszélgetnénk.
Erről igazából most, ahogy így mondtad ezt a kérdést, az jutott eszembe, hogy hát nem is olyan picit lehet erről beszélgetni, hanem hogy még így nagyon sokat. Ahogy most a beszélgetésünkre készülve újraolvastam a fejezetet, így megint eszembe jutott, hogy igazából olyan, annyi mindent beleírhattam volna még, annyi mindent lehetett volna még ebben a témában elmondani, de hogy az direkt nagyon rövid lett, mert hogy az érzelmeknek van egy nagyon szép és nagyon kiterjedt szakirodalma, aminek így nagyon jól utána lehet olvasni így az alapjainak. és hogy én tényleg így arra mentem a fejezetben, hogy csak a legfontosabb üzenetet sikerüljön ezzel kapcsolatban átadni. De például, ha még egyszer újraírhatnám, akkor biztos, hogy beleírnám azt most, amit az előbb kérdeztél, hogy is van ez az érzelmekkel, és hogy elfolytani, lenyelni és kifejezni. Az jutott eszembe először, hogy azt hiszem, hogy talán nincs is olyan pillanata az életünknek, amikor nem élünk át éppen valami érzelmet. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy éppen csendben meredek ki az ablakon, vagy ugrálok a boldogságtól, szerintem mindig része valamilyen érzelmi állapot annak a pillanatnak, amiben éppen vagyunk. És azt hiszem, hogy az, hogy hogyan érezzük, és hogy hogyan fejezzük ki, az alapvetően két dolgon múlik. Az egyik az a temperamentum, ami velünk született, ugye, ami mindenféle öröklött tulajdonságaink következtében alakul ki. Ugye ezt vissza lehet egészen odáig vezetni, hogy ki a sírós baba, és ki nem. Ezt tudjátok, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon pici korban látszik, hogy van, aki oda teszed, ott marad, és akkor itt teljesen jól el van a kis hintájában, vagy a kis ágyában, vagy a játszószőnyegén, vagy valami. Van, aki meg nem, tehát van, aki meg pont ennek az ellenkezője is. Állandó figyelmet és társaságot, és még szórakoztatást is igényel. Tehát egyrészt ott van ez, másrészt pedig az, hogy az érzelmeink azért nagyon-nagyon erősen összefüggenek a külvilággal, a külvilág eseményeivel, és hát azzal is, hogy a külvilág hogyan reagál erre. Tehát, hogy mi milyen válaszokat kapunk arra, amikor elkezdünk érzelmeket kifejezni. Úgyhogy szerintem ez ami a kettő legmeghatározóbb dolog ezzel kapcsolatban. És az, hogy felnőttként milyen kapcsolatban leszünk majd az érzelmeinkkel, hogy mennyire bátran fejezzük ki őket, vagy éppen mennyire kevéssé, mennyire leszünk hajlamosak őket elfolytani, vagy csak visszafolytani, és aztán máshová átcsatornázni, az nagyban attól függ, hogy mit tapasztalunk a korai éveinkben, hogy hogyan reagál arra a környezet, hogyha mi érzelmeket mutatunk.
Milyen az, amikor jól és elfogadóan reagál a környezet? Mi ebben a szituációban az optimális, ha lehet ilyet mondani, és mi az, ami nem annyira szerencsés, vagy rossz, nem szeretném ezt a kifejezést használni, hogy rossz, de hogy nem jó irányba terel minket akkor, amikor nem tudom, olyan dolgokat tanulunk belőle, ami az érzelmeink kifejezése szempontjából hátráltathat minket, vagy nehéz. Nem is az, hogy nehéz helyzetbe hozhat, de küzdelmes sebbé teheti az életünket.
Most megcsinálok egy olyan kaszkadőr mutatványt, hogy visszafelé haladok az időben. Okay. Van egy ilyen élmény az érzelmekkel kapcsolatban, ami szerintem nagyon sokaknak ismerős felnőtt korából, és nem véletlenül szokott ez egy ilyen nagyon rossz élmény lenni nekünk, mert hogy a gyökerei biztos, hogy ismerősek gyerekkorunkból is. Amikor tegyük fel, hogy beszélgetsz egy barátoddal, családtagoddal, tetszés szerint behelyettesíthető, és beszámolsz neki egy érzelemről, és ő azt mondja, hogy jaj, az nem is úgy van. Nem, figyelj, az nem olyan, ő azt nem úgy mondja, nem úgy gondolja. Ugye, hogy valami olyan módon reagál rá, mind hangszínben, mind a mondatai tartalmában, hogy kvázi érvényteleníti azt, amit te érzel.
Az érzéseimet. Igen.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan átéltétek már ezt, és hogy alapvetően ez nem jelenti azt, hogy nincs igaza, vagy hogy nincs annak valóságtartalma, amit ő mond, de akkor is ott marad az a megsemmisítő érzés ilyenkor az emberben. Nyilván nem ilyen összeomlósan kell ezt gondolni, de hogy ott abban a pillanatban ez nem szokott jól esni. És azt hiszem, hogy ez olyas valami, amit gyerekkorunkban is nagyon sokszor megtapasztalunk, hogy jövünk egy érzelemmel abban az adott helyzetben, és olyan reakciót kapunk rá, ami azt érezteti velünk, hogy rossz az, amit érzünk, hibás, hogy mi rosszak vagyunk, hogy azt érezzük. És ezért mondanám azt, hogy szerintem az alap, ahonnan indulnunk kell a kifejezett érzelmekkel kapcsolatban, az az elfogadás. Aha. Hogy elfogadom, hogy te így érzel. Nem jelenti azt, hogy egyetértek veled, nem jelenti azt, hogy igazad van. Ugye most már egy gyerekkori példával ezt kiegészítve, nem, ez nem jelenti azt, hogy ez a kiskutya halálos veszélyt jelent rád. De elfogadom, hogy te most félsz, hogy te úgy érzed, hogy most veszélyben vagy, teljesen oké, itt vagyok veled, megtartalak, vigyázok rád, biztonságban. És innen tudunk esetleg oda tovább indulni, hogy figyelj, lehet, hogy az érzelmeid nincsenek feltétlenül összhangban azzal a szituációval, amit most megtapasztalunk. Az a kis csivava valószínűleg nem fog téged szétmarcangolni. és akkor lehet elkezdeni egy picit ilyen korrekciós élményként így bevinni ennek az érzelmi állapotnak a keretezésébe azt, hogy figyelj, menjünk távolabb tőle, de esetleg nézzük meg egy kicsit. Látod, nem veszélyes, nem bánt, nem történt semmi rossz. És valami ilyesmire gondolok felnőttként is, hogy valahogy ezt az elfogadást kellene egymásnak továbbadnunk, hogy elfogadom, hogy te úgy látod, hogy nem tudom, az, hogy a te partnered nem telefonál neked naponta kétszer, az annak a jele, hogy valójában nem szeret. Elfogadom, hogy te ettől úgy érzed, hogy szeretetlen vagy, hogy elhanyagolt vagy, de nézzük meg, hogy mire utalhat még ez a viselkedés, nézzük meg, hogy ez az érzelem lehet-e, hogy valójában nem helytálló.
Az jutott erről még eszembe, amikor a gyerekeknek, és ugye erről volt is cikkünk, különösen igaz ez a fiúkra, a kisfiúkra, amikor azt mondják, hogy jaj, ne sírj már, hát egy nagy fiú az nem sír, ez katona dolog, és hogy ez is tulajdonképpen egy ilyen, nem, amikor érzel valamit, azt érzed, hogy fáj, azt érzed, hogy szomorú vagy, hogy elkeseredett vagy, hogy úgy minden nagyon-nagyon nehéz, és akkor jön egy tekintélyszemély, és azt mondja, hogy ez nincs, vagy nem lehet, meg hogy nem szabad. És akkor ebből jön aztán később az, hogy amikor nagyon is helye lenne az életünkben a szomorúságnak, a bánatnak, a gyásznak, annak, hogy úgy minden nagyon nehéz legyen, akkor ezt nem engedjük meg magunknak, és megakadunk, mert hogy nem tudunk túllendülni addig ezeken a fájdalmas pontokon, ezeken a gócpontokon, amíg nem éljük meg ezeket az érzéseket a maguk teljességében, és amíg nem éljük meg a maguk teljességében, ahogy írod is a könyvben, a nehéz érzéseket, addig a jó érzéseket sem fogjuk tudni megélni a maguk teljességében, és annyira, jaj, hogyha még nem láttátok esetleg, akkor nagyon jó szívvel ajánlom az Agymanók című mesét, aminek tulajdonképpen mindenféle spoiler nélkül, de hogy az egyik, mert hogy több is van, mert nagyon rétegzett, meg nagyon-nagyon okos, nagyon jó kis mese, szóval, hogy annak az egyik fontos mondani valója, az pont ez, hogy addig, amíg a bánatot, a szomorúságot, azt így el akarod távolítani teljesen az életedtől, amíg le akarod magadról metszeni, mint valami, nem tudom, dolgot, ami nem is a részed, addig nem fogsz tudni túllendülni a nehéz szakaszokon.
Igen. Az a mese szerintem szenzációs, minden lehetséges szempontból. Annyira szép, annyira szépen megmutatja, hogy hogyan is működünk.
Nagyon sokszor szerintem ott csúsznak félre a dolgok a fontosabb emberi kapcsolatokban, ami valahol érthető, hogy a saját megéléseinkből, a saját érzéseinkből indulunk ki, de hogy ezt egy az egybe a másikra akarjuk vonatkoztatni, és azt gondoljuk, hogy ő biztosan azokat a dolgokat éli meg egy bizonyos helyzetben, amiket mi is megélnénk, és közben meg így teljesen különbözően tudnak ránk hatni, és ezzel együtt az érzéseinkre dolgok. És ezt annyira jól leírod a fejezetben, egy nagyon érzékletes példát hozol, azt a kígyósat, ezt elmeséled?
Ja, igen, a kígyós példa, az nagyon igen. Jó. Nem sokkal azelőtt, hogy a könyvet írtuk, akkor találkoztam Liza Feldman Barrettnek a TED előadásával, és ő abban említi ezt a kígyós példát. Ugye ő egy pszichológus kutató, és az érzelmek a szakterülete. Van neki egy ilyen nagyon, hát ő forradalmi újraértelmezésnek nevezi igazából az érzelmekkel kapcsolatos gondolatait. Most nekem ez egy kicsit ilyen hangos marketing rész, de hogy szerintem tényleg nagyon hasznos gondolatai vannak, főleg ha a saját érzelmeivel akar elkezdeni valaki dolgozni, hogy azt mondja, hogy valójában az érzelmeink, azok így a legjobb esetben is tippek, amiket a múltbeli tapasztalataink alapján, meg így nagyjából a bennünk felmerülő fiziológiai mintázat alapján próbál meg az agyunk bejósolni. Tehát ugye, hogy ilyenkor, amikor érzünk valamit, akkor ugye általában az van, hogy a hevesebben dobog a szívünk, megváltozik a légzésünknek a ritmusa, úgy érezzük a bőrünkön is, hogy van valami, összeszorul a gyomrunk, szóval egészen ilyen szép színes tárháza van a fiziológiai reakcióinknak, és akkor itt próbáljuk meg megkeresni azt a mintázatot, hogy hol láttam én már ezt korábban, és megpróbálni azonosítani. És ő ezt ezzel a példával érzékeltette, hogy mutatott a hallgatóságnak egy képet, így kivetítette ott maga mögé a vászonra, amin egy csomó kis fekete paca volt, amiben így látszólag nem volt semmilyen rendszer. És ugye megkérdezte, hogy mit látnak, és hát paca, tehát nem találtál benne semmi értelmeset, és aztán megmutatta, hogy valójában a sok kis paca között, így ott rejtőzött mindvégig egy mintázat, hogy valójában egy összetekeredett kígyó láttunk magunk előtt, aminek ugye a kis pikkelyeinek a mintázata adta ki ezt a rengeteg foltot. És amikor elvette utána a képet, és megint csak a kis pacákat láttuk, akkor mondta a hallgatóságának, hogy na, ugyanígy működik valahogy a dolog az érzelmekkel is, hogy most már láttad a kígyót, és ha ránézzel a pacákra, akkor a kígyót fogod látni. Mert hogy már megvolt, ezt a mintázatot már azonosítottad, tudod, hogy ez egy kígyó. És hogy az érzelmeidnél is így van, hogy aha, én ezt már éreztem valamikor, ez a félelem, ez a boldogság.
Ahogy ezt így tovább gondoltam, meg amit a saját terápiás tapasztalataimból ehhez hozzáfűznék, az, meg amit szerintem nagyon fontos látni és tudni az érzelmekkel kapcsolatban, hogy függetlenül attól, hogy a kígyót azt már nem fogod tudni soha többet kiverni a fejedből, igenis lehet azon dolgozni, hogy aztán az életednek egy pontján, vagy pontjától kezdve a kígyó helyett, vagy mellette, vagy egy foltos kis cicát lássál, akit meg így jó bevenni, és megszeretgetni, és hogy nem azok a nehéz érzések tapadnak már hozzá, mint mondjuk a kígyóhoz. Tehát, ahogy ezt a könyvben is írod, ahogy azt mondtuk, nem akaratlagosak, és nem tudjuk akaratlagosan szabályozni az érzésünket, de dolgozni lehet, és azt gondolom, hogy érdemes is azon, hogy változtassunk ezeken a megéléseinkkel. Mert hogyha mondjuk számomra egy párkapcsolatban létezni, vagy egy szoros érzelmi kapcsolatban létezni kígyó érzés, mert azt tanultam meg róla gyerekként, az nem jelenti azt, hogy nem tanulhatok meg arról valami mást, valaki mástól, meg valahonnan. Tehát, hogy úgy fogalmaznék, hogy igen, vannak nehéz érzések, meg jó érzések is, és ezek az érzések hosszabb vagy rövidebb ideig velünk vannak az életünkben, és el tudnak minket kísérni, és ez rendben is van, de hogy amikor így a nehéz érzések eluralják az életünket, vagy azok irányítanak minket, akkor nem biztos, hogy abba bele kell törődni. Igen, tehát hogy nem szabad beletörődni szerintem a nehéz érzésekbe, vagy legalábbis abba a gondolatba, hogy ezek örökké velünk lesznek, akkor is, hogyha már nagyon régóta kísérnek minket, vagy vannak velünk, mert hogy a terápiás munkának szerintem az egyik lényegi része az, hogyha dolgozol az érzéseiddel, meg azzal, hogy benned milyen helyzetek, mit és miért váltanak ki, akkor ezek tudnak benned formálódni.
Nagyon szépen mondtad szerintem, és Feldman Barrett is hasonló gondolatokat próbál átadni az előadásában is, illetve az ahhoz kapcsolódó könyvében is. Ő is azt mondja, hogy ugye vannak ezek az adott mintázatok, a paca, a kígyó, tetszés szerint bármi, de hogy nem szabad félni közelebb lépni hozzá, és újra gondolni, hogy mit érzel. Sőt, azt is mondja, hogy ez nagyon-nagyon fontos része annak, hogy tudjuk az érzelmeinket megfelelően felismerni és szabályozni, sőt, annak is, hogy mások érzelmeit megfelelően tudjuk azonosítani és kezelni. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy például amikor mész egy állásinterjúra, és azt érzed, hogy ó, te jó ég, hogy izzadok, tiszta vörös a fejem, a torkomban dobog a szívem, és minden bajom van, hogy akkor ne rögtön arra gondolj, hogy ha ismerem ezt az érzést, le fogok blokkolni. Tehát, hogy tudja, hogy fogom szúrni, mert színné izgulom magam, és nem fogok tudni, mit kezdeni ezzel a bénító félelemmel. Hanem, hogy nyugodtan nézd meg ezt a mintázatot, amit a tested produkál, és próbálj meg neki egy új értelmezést adni. hogy ez tipikusan olyan minta, ami azt jelzi, hogy a te szervezeted éppen felkészül arra, hogy megfelelő választ adjon egy stresszes helyzetre. Ez egy teljesen normális, sőt, ez egy adaptív dolog. Tehát, hogy ez egyszerűen azt teszi lehetővé, hogy ebben a helyzetben egy maximális teljesítményt tudj majd nyújtani. És hogy nyugodtan szabad cserélni ezt a korábbi értelmezést, hogy ez a biztos bukta lesz arra, hogy igen, én most felpakolok mindent, amin van, mert hogy jól fogom megcsinálni ezt az egészet.
Az a mozdulat jutott eszembe, hogy így átlendülünk valamin, vagy ahogy így tovább lépünk egy ilyen, amikor beleragad a sárba a cipőd. Hogy valahogy az az érzésem olyankor, amikor ezeket így megengedem magamnak. Például amikor ugye valami miatt olyan nehéz a szívünk, és szomorúak vagyunk, és persze az már egy más kérdés, amikor túl sokáig rágódunk ezen, de hogy amikor nem ellentartani próbálsz ennek, hogy nem vagyok szomorú, nem igaz, utálom, hogy most ez bennem van, utálom ezeket a nehéz gondolatokat, ezeket a nehéz érzéseket, és hogy legyen már vége, akkor igaziból én azt figyeltem meg, hogy amikor így elkezdek tudatos lenni a szomorúságomra, akkor az olyan, mintha ez a ragacsos érzés, ez így engedne, hogy akkor onnantól kezdve így tovább tudok lépni, pont attól, hogy tudatossá válok a szomorúságomra, és nem pedig távol akarom tartani magamtól. És hogy ez valami hasonló, vagy így erről, amit mondtál, ez jutott eszembe, hogy fontos, hogy megengedjük magunknak azt, hogy meg tudatosak legyünk az érzéseinkre.
Igen, és nagyon jó, amit mondasz, és nagyon rokon azzal, amit ugye Brené Brown is mondott, hogy ha azzal az energiával, amivel megpróbáljuk ezeket elfolytani és tompítani, igazából annyit tennénk, hogy megpróbálnánk őket megélni, horribile dictu kezelni, hogyha arra van.
Megérteni.
Igen, igen. És saját magunkban és másokban is elfogadni, akkor sokkal-sokkal többre mennénk, és egy sokkal színes és szebb világot élhetnénk meg. Mert ugye az, hogyha a saját érzelmeinken ezt tesszük, az ki fog hatni arra, hogy a kapcsolatainkban hogyan reagálunk mások érzelmeire. Ugye mondtad az előbb, hogy olyan érdekes, hogy ha azt mondjuk, hogy érzelmek, akkor tényleg nekem is a dráma ugrik be először, hogy ezek a túlzott érzelemnyilvánítások, ami már olyan kellemetlen. És hogy amikor a környezetünk elkezdi bagatelizálni, formálni a mi érzelmi megéléseinket. Ezt azt hiszem, ezt is említettem a fejezetben, hogy ez sem mindig ilyen, ez nem feltétlenül ilyen szándékos lenyomásról szól, hanem nagyon sokszor arról, hogy hogyan lehet ezeket társadalmi szinten elfogadottan kifejezni. Uh-huh. De hogy olyan érdekes az, hogyha ennek a fordítottját nézzük, hogyha társadalmi szinten beleállunk ebbe az elnyomásba, ugye, hogy szomorúnak lenni nem oké, mindig happynek kell lenni, boldognak kell lenni. Jaj, az majd elmúlik, hát nem baj, nézd, milyen szép a világ, nézd, milyen fant, hogy csicseregnek a madarak, ragyogó napsütés, blabla. Akkor utána azt fog eredményezni, hogy ott állunk, és a saját érzelmi állapotainkkal sem tudunk mit kezdeni, viszont igazán a másokéival sem. Mert hogy csak az szólal meg bennünk ilyenkor, hogy így, ez kellemetlen, és én nem tudok ezzel mit csinálni, úgyhogy inkább hagyd abba.
Igen, ez is egy aspektus szerintem, vagy ott van az, hogy az a kérdés, hogy és mit tanultam ezekről az érzelmekről, mit láttam, és hogy erre is különbözőképpen lehet reagálni, tehát lehet reagálni úgy, hogy akkor onnantól én is így működöm, és hogyha nem tudom, ilyen olaszos temperamentú, meg hangulatú családból jövök, akkor ez így a részemé válik nekem is. De hogyha én például a haragról annyit láttam, és azt tanultam, hogy az egy mindent elsöprő, erejű, veszélyes dolog, akkor arra reagálhatok úgy is, hogy nem engedem meg magamnak a haragot, mert azt tanultam róla, hogy ez ilyen nagyon szélsőséges, hogy ez vagy mindent visz, mint egy hurrikán, vagy mint egy hatalmas nagy cunami, vagy pedig nincs. És hogy a biztonság az, amikor nincs, ezt ugye így összerakom, akkor így az lesz, hogy szépen felnövök abban a tudatban, hogy az élet az akkor biztonságos, hogyha nincs benne harag, és az én világomban nincs helye a haragnak, mert az veszélyes. És akkor látok valakit, aki viszont ezt tudja, meg megtanulta egészséges szinten kezelni, és akkor megijedek. hogyha nem tudom, lecsap egy könyvet dühösen az asztalra, vagy felemeli a hangját, vagy nem tudom, szitkozódik, mert elment a villamos, és pont lekéste. Tehát ez is nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy mit tanultunk az érzelmekről, mit láttunk, és mit raktunk, milyen valóságot, milyen kígyót raktunk össze belőlük, vagy milyen állatot. Mm-hmm.
Nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Az alexitímia jutott róla eszembe.
De jó, igen, ezt elmondhatnád arról. Ugye Kata írt egy nagyon fontos cikket az alexitímiáról, mi is?
Hát úgy szokták ilyen szabadon fordítani, hogy érzelmi vakság. Én annyira nem szoktam ezt szívesen használni, de lényegében egy olyan állapotról szól, ami azzal jár, hogy nehezen tudunk érzelmeket felismerni. Tehát, hogy azt meg tudjuk mondani, hogyha valamilyen dolog, ami történik velünk, az éppen kellemetlen, vagy nem tudom, idegesítő, vagy zavaró, vagy rossz, de azt már nem tudjuk megmondani, hogy ettől most szomorúak leszünk, vagy dühösek. És ez egy nagyon-nagyon sajátos tulajdonság, vagy inkább vonásként szokták emlegetni, tehát tudni kell róla, hogy ez nem egy betegség, hanem egy állapot tényleg, ami így jelen van emberekben. És hogy valóban ezzel jár, amit most mondtál is, hogy szó szerint vak leszek például a haragra valaminek a következtében. És ez egy nagyon érdekes kapcsolat szerintem. Amikor az alexitímia témájában a 2019-es pszinapszison hallottam dr. Kovács Dórának az előadását, ugye ő egy pszichiáter, az alexitímiáról beszélt az ő pszinapszis előadásában, akkor az jutott eszembe, hogy annyira érdekes, hogy nagyon jellegzetesen megváltozott a levegő a teremben, amikor elkezdte elmondani, hogy mivel is jár az alexitímia, hogy mi ez pontosan, amikor elmagyarázta, hogy hogyan is lehet ezt megmérni. Ott közösen meg is néztük egyébként, hogy kire mennyire jellemző a teremben az alexitímia, hogy nagyon sokan érezték magukat szerintem találva. És hogy akkor kezdett el bennem ez a gondolat folyam elindulni, hogy lassan ott tartunk, hogy kezdünk társadalmi szinten egy ilyen érzelmi vakságban szenvedni. Ez teljesen a saját gondolatom, ezt csak így én szűrtem tovább a fejemben, hogy nagyon-nagyon kezdünk szerintem veszélyesen eltávolodni a saját érzelmeink megélésétől és az arra való reflexiótól. Innen jutott az eszembe, amikor mondtad a haragot, hogy tulajdonképpen megtanulom ezt, és aztán a saját haragomra se tudok reflektálni, mások haragjára se fogok tudni reflektálni, aztán ha majd oda kerül a sor, akkor vajon a saját gyerekem haragját hogyan fogom tudni kezelni? Tehát, hogy ezt szültem most megint így tovább a fejemben, és innen jutott eszembe az alexitímia jelensége.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, szerintem két okból kifolyólag is, vagy bennem így két szálon indultak el a gondolatok. Az egyik az, hogy mennyire függ ez szerinted össze azzal, hogy az életünknek egy jelentős részét a digitális térben éljük, ami ugyanúgy terepévé vált az érzelmek kifejezésének, de hogy a kettő, amikor a valóságban éljük meg az érzelmeinket, vagy mutatjuk meg az érzelmeinket, az ugye azért teljesen más tészta. Nem mindegy, hogy elmosolyogok, vagy rámosolyogok egy másik emberre, vagy pedig küldök egy smile-it, vagy kapok egy smile-it. A másik, ami eszembe jutott, hogy érezni, az egy nagyon energiaigényes dolog. Persze, hogy az érzésekkel lehet így szörfözni, meg főleg a jó érzések, azok így tudnak nagyon-nagyon sok energiát adni, meg az is egy nagyon izgalmas kérdés, de most ebbe szerintem nem menjünk bele, amikor valaki ilyen érzelmi hullámvasúton éli az életét, és az ad lendületet, meg motivációt, hogy akkor a hatalmas nagy mélységekből, a hatalmas nagy magasságokba, és aztán onnan megint is meg. Tehát, hogy ugye itt is vannak azért feszítő kérdések, de ezt most tényleg csak zárójelbe teszem, de hogy érezni, főleg amikor ez így folyamatosan jelen van az életünkben, és a személyiségünk is olyan érzékenyebbek vagyunk más embereknek akár a nehézségére, vagy körülöttünk olyan a helyzet, hogy az emberi kapcsolatainkban tapasztaljuk azt meg, hogy átérezzük, folyamatosan átérezzük, át kell, hogy érezzük a másiknak a fájdalmát, az azért nagyon-nagyon le tudja húzni az embert. Nekem a Terápia című sorozat jut eszembe, mert nem tudom, hogy melyik évadban volt, amikor egy kisfiúval dolgozott a főszereplő, terapeuta, és a kisfiú egyfolytában álmos volt és aludt. És többek között azért is volt ott nála, mert hogy nagyon-nagyon aluszékony volt, és hogy mi lehet ennek az oka, és akkor valahogy ott fejtették úgy vissza, most már nem tudom szó szerint felidézni, hogy azért az olyan érzékeny gyerekek, mint amilyen te vagy, ez azért, tehát hogy nagyon sok energiájukat elviszi az, hogy folyamatosan éreznek, és hogy én ide behúznám a fáradtságot, hogy az, hogyha folyamatosan fáradtak vagyunk, az oka is lehet szerintem annak, hogyha sok nehéz érzés van bennünk vagy körülöttünk, illetve talán nem következménye, de hogy egy ilyen megelőző óvintézkedés is. Mert hogyha így nagyon fáradtak vagyunk, akkor az egyfajta garancia arra, hogy érezni viszont nem fogunk tudni olyan nagyon intenzíven, mert hogy mással vagyunk elfoglalva. Annak, hogy ennyire vakká váltunk az érzelmeinkre, mennyire van köze ahhoz, hogy ennyire sűrű életet élünk, hogy ennyire elfoglaltak vagyunk, hogy ennyire zajlik körülöttünk az élet, hogy ennyire nincs idő semmire, hogy nincs már idő az érzelmekre sem.
Na látod, ez egy izgi kérdés. Szerintem lehet mondani igen. Alapvetően annyi, hogy én magát azt, hogy a saját érzéseimmel szemben, ezt sokszor tapasztaltam kliensektől is visszajelzésként, hogy pont azért nem akarok közelebb lépni magamhoz, a gondjaimhoz, bajaimhoz, érzelmeimhez, stb., mert hogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon időigényes folyamat, és hogy nagyon energiaigényes, és hogy nekem akkor onnantól kezdve csak erre lesz majd fókuszom. És nem akarom ezt elhazudni, mert tény és való, hogy ez egy borzasztóan idő- és energiaigényes folyamat, de hogy ezt szerintem úgy kell valahogy elképzelni, hogy egyre könnyebben megy. Először biztos, hogy nagyon sok energiád elmegy majd arra, hogy monitorozd a saját érzelmi állapotaidat, azt megpróbáld valahogy magadnak megfogalmazni, ugye akár csak ilyen tudatosítani, ilyen elfogadó mindful szinten, hogy most jön a harag érzése, érzem, hogy most haragszom, kell-e vele kezdenem valamit, és így tovább, és így tovább. De hogy ez olyan tényleg, mint a biciklizés, tehát hogy minél többször csinálod, annál könnyebben megy, annál inkább fogod tudni, hogy igen, most haragot érzek, ebben a helyzetben most nincs lehetőségem arra, hogy megéljem, kifejezzem, gondolkozzak rajta, mert most nem tudom, most itt ülök egy munkahelyi megbeszélésen, és erre most nincs terem, de tudatosítom, hogy haragot érzek, majd később visszatérek erre, vagy nem. Tehát, hogy szerintem ez megy majd, csak eleinte lehet egy kicsit nehéz, de hogy nem úgy kell szerintem elképzelni, hogy onnantól kezdve tényleg az van, hogy felülsz az érzelmi hullámvasútra, és hogy csak azzal foglalkozol mindig, hogy most szomorú vagyok, most csalódott vagyok, most izgulok. Tehát, hogy egyszerűen csak az lesz ennek az eredménye, hogy lesz saját magaddal egy olyan kapcsolódásod, ami jobb és könnyebb és teljesebb lesz így a mindennapjaidban, hogy jobban fogod érezni a kontrollt a fölött, hogy ki vagy te, hogy vagy jelen helyzetekben, hogy mit váltanak ki belőled dolgok, és te hogyan reagálsz erre. És igen, bele kell tenni az időt meg az energiát, de hogy ez idővel könnyebb lesz. És itt szerintem a fáradtság is valahogy így van, hogy az energiát tulajdonképpen mindenképpen beleteszed ebbe, csak nem mindegy, hogy a tompításba vagy a megélésbe. És mind a kettővel el tudsz fáradni, csak az egy idő után az egyiktől kevésbé leszel fáradt, a másiktól meg borzasztóan leszel fáradt, és kiégett leszel. Mert amikor már tényleg minden energiád arra megy el, hogy távol tartsd magadtól azt, amit nem akarsz érezni, akár a saját érzelmeid szintjén, akár mások érzelmeinek a szintjén, az egy végtelenül fárasztó, és tényleg nagyon energiaigényes folyamat. És igen, én nagyon, nagyon egyetértek veled abban, hogy nagyon kevés időnk van érezni. És úgy általában nagyon kevés időnk van szerintem önmagunknak lenni, meg azzal foglalkozni, hogy most ki is vagyok én, és az jó-e nekem, hogy én az vagyok, aki vagyok, hogy én ezt gondolom, hogy ezt érzem. Amiben most nyilván egy mondattal nem fogom megváltani a világot, de nem feltétlenül a mi felelősségünk, hanem a világnak is a felelőssége, amiben élünk. És tudom, hogy az, annak mi is részei vagyunk, és hogy mi is formáljuk, de hogy egyre több írás és könyv és felismerés születik arról, hogy az a rohanás, az a szintű, gyorsan, amiben mi most élünk, az nem jó. Se testi, se lelki szinten nem jó, és nagyrészt azért nem jó, mert hogy tényleg nem hagy teret, nem hagy időt, meg nem hagy neked egy kis extra energiát az érzelmeidre, meg önmagadra.
Megint nagyon sok minden eszembe jutott, amit mondtál, kezdtem az első, az egyik az, hogy egy régi-régi cikkünkben, amiben a Trianna Máriát szólaltattuk meg szakértőként, azt hiszem az volt a cím, hogy Kamasz szerelem 2.0, ott fogalmazta meg, hogy régebben, amikor egy fiú elhívott randevúzni egy lányt, vagy két fiatal megbeszélt egy randevút, akkor a között, hogy összenéztek, vagy egymásra néztek, vagy szemeztek az iskola büféjében, és a között, hogy megtörtént az első randevú, napok, hetek, vagy akár hónapok is elteltek, de mondjuk napok biztosan. És hogy ehhez képest ma ez elképesztően felgyorsult ez a folyamat, és onnantól kezdve, hogy két fiatal észreveszi egymást, eltelik fél óra, és már ment az üzenet, és a válasz, és nem tudom, lehet, hogy már aznap délután beülnek valahova, hogyha nincs járványhelyzet, ugye. Vagy sétálnak egyet, vagy nem tudom. És hogy ugyanez a sebesség aztán megmarad, és hogy egyszerűen nincs idő arra, hogy kifejlődjenek, hogy kiteljesedjenek ezek az érzések, nem tudnak megerősödni, nem tudnak emiatt egy ilyen erős tartó oszlopává válni a kapcsolatnak, aminek aztán ugye nem lesz folytatás. És ez ugyanúgy, ahogy a kamaszok világában, a felnőttek világában is elmondható és megfigyelhető tendencia. Úgyhogy igen, talán az egyik dolog, amit tehetünk, az a saját érzelmeink, a saját érzelmi biztonságunk megóvása érdekében, azaz, hogyha egy picit így ellentartunk ennek a sebességnek, bármennyire is csábító 220-szal csapatni az autópályán.
Hát, hogyha tudunk, akkor szerintem mindenképp. És tudom, hogy nagyon sokszor ilyenkor jön az érzés, amár az érzelmekről beszélgetünk, hogy tehát ez lehetetlen. Tehát, hogy ja, persze jó annak, aki megteheti, akinek nem kell dolgozni, meg nem kell háztartást vezetni, meg nem kell ezer felé rohanni. És ezt onnan tudom, hogy nekem is ez az érzés szokott először jönni, hogy ja, hát persze, ha lassítanék én, hogyha nem lenne ott a pszichoforjú ezer szálával, amit ugye kézben kell tartani, és csinálni kell, és ne értsetek félre, imádjuk meg mindent, de hát ez egy nagyon nehéz és egy nagyon időigényes meló, meg mellette az élet. De hogy ezt te szoktad mondani, ezt, és én nagyon szeretem, amikor erre felhívod a figyelmet, hogy mindig meg lehet találni azt a kis teret, ahol tudsz valamit tenni. Tényleg, ha már csak azt a döntést meghozhatom, hogy nem tudom, legalább lefekvés előtt nem a Facebookot nyomkodom, hogy már az is mérhetetlenül sokat számít, mert hogy rárak egyfajta sínre, amin tudok elindulni, és meg tudom nézni, hogy jó, oké, hogyha legalább lefekvés előtt nem nézem már a Facebookot, meg az e-mailjeimet, akkor lehet, hogy úgy fogom meginni reggel a kávémat, hogy nem híreket olvasok közben, hanem kinézek az ablakon, vagy eszem egy kicsit nyugodtan, és hogy ezek a nagyon picikének tűnő, de hirtelen nagyon-nagyon hatalmas tartalommal megtöltetni képes terek azok, amik szerintem rá tudnak világítani arra, hogy igen, itt tudod magadat megélni, itt van meg az a szabadságot, hogy önmagad legyél.
Vagy csak leülök 10 percre, vagy 2-re, este vagy reggel, és megnézem azt, hogy mi van bennem. Mert hogy nyilván fontos az, hogy mi történt a nagyvilágban, de hogy legalább ilyen fontos, de én azt gondolom, hogy fontosabb az, hogy mi az, ami bennem történt aznap, hogy ugyanúgy, mint ahogy megnézem a híreket a híroldalakon, ugyanúgy megnézem egy kicsit a saját napomat is, hogy mi minden történt velem aznap, az, hogy hatott rám, az milyen érzéseket váltott ki belőlem, és hogyha már csak erre tényleg nem többet, mint 5 percet rászánunk, az szerintem elképesztően fontos tanulságokat hordozhat magában, és nagyon-nagyon sokat tehetünk ezáltal, hogy segíthet abba, hogy lépéseket tegyünk abba az irányba, hogy a saját érzelmi biztonságunkat megerősítsük meg, megteremtsük. Mert ugye beszélgettünk az előzetes ilyen vázlatolás kapcsán Bekerdi Tamásról, mert ő az, aki így az érzelmi biztonsággal kapcsolatban nagyon fontos gondolatokat fogalmazott meg, és ahogy hallgattalak téged, az a gondolat jutott eszembe, hogy tehetünk mi is a saját érzelmi biztonságunknak a felépítés érdekében, és az érzelmeinknek azt az elfogadását, ezt a megengedő, elfogadó attitűdöt, ezt a saját magunk irányába is fordíthatjuk, és azt, amit esetleg, hogyha nem kaptuk meg akkor, amikor gyerekek voltunk, mert ugye ezt mondja Bekerdi, hogy az az érzelmi biztonság, amikor téged elfogadnak úgy, ahogy vagy, azért, aki vagy, anélkül, hogy azt feltételhez kötnék, és hogyha ez nem is feltétlenül volt így, magunkkal szemben, meg magunkat talán tudjuk így egy picit gyógyítani, megalakítani az érzelmeinkhez való viszonyunkon keresztül, akár az érzelmeinket is, nem?
Igen, igen. Meg hogy szerintem ez ilyen, jaj, nem a kölcsönhatás a jó szó, amit keresek most nektek, de hogy azt képzeljük el, hogy úgy megvan valahogy a fejünkben, hogy számunkra mi adná meg ezt az érzelmi biztonságot, hogy mi ez az elfogadás, ami nekünk hiányzott, mert nem kaptuk meg, vagy nem volt lehetőségünk átélni. És hogyha elkezdünk mások felé úgy viszonyulni, ugye, hogy ezzel lényegében így újra teremtve ezt a biztonságot a kapcsolatainkban, és hogy azt utána ezt az elfogadást magunk felé fordítani vissza újra. Szerintem ez is egy ilyen nagyon jó gyakorlás, meg egy nagyon jó módja annak, hogy a saját érzelmi biztonságunkat felépítsük.
Na, ha már említetted a gyakorlás szót, a könyvben annyira jó stratégiákat, technikákat fogalmazol meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan válhatunk tudatossá az érzelmeinkre, és hát nagyon komoly energiát fektettünk abba, hogy emellé az elméleti tudás mellé gyakorlatban is hasznosítható tanácsokat és ötleteket, tippeket adjunk nektek. Ebben a fejezetben is van egy ilyen gyakorlat, aminek az a címe, ezt most idézem, kenopsia, zazás és dümorú. Adj saját nevet az érzelemnek. Na, erről légy szíves, mesélj egy kicsit, mert ez szerintem őrülten izgalmas, vagy legalábbis szerintem nagyon érdekes, és szerintem a hallgatóinkat is érdekelheti, hogy mi az, hogy zazás és dümorú, meg hogy kenopsia.
Azt hiszem, hogy kenopsia, de nem vagyok benne biztos, én is csak leírás alapján találtam rá. Szóval ez az egyik kedvenc részem, igazából annak a gondolatnak a tovább gördítése, amit az előbb említettünk Liza Feldman-Barrett kapcsán, hogy ne félj újra gondolni a saját érzelmeidet. És ő ugye tulajdonképpen azért kezdte el ezt a témát kutatni, és azért teszi bele, hát most már talán lassan egy egész életmunkáját lassan, mert azt hiszem, hogy már 30 év fölött jár, mert ő nagyon szeretné azt átadni az embereknek, azt a fajta hozzáállást, attitűdöt, hogy mennyire fontos a saját érzelmeinkkel minél jobban tisztában lenni. Ugye, hogy mennyire fontos őket, ezt most egy másik szerzőpárostól vett fogalommal mondom, hogy tisztán látni. Uh-huh. Szintén másik két pszichológus, akiket említek a könyvben is, hogy világosan lásd, hogy hogyan érzel. És ez, amit ott felsoroltam példaként, az ebből a háromból leszűrt tanulság eredménye. A kenopszia, zazás és dümorú rész a könyvben arra utal, hogy nem kell félnünk az érzelmeink újraértelmezésekor, akár saját nevet sem adni nekik. Ezek olyan érzelmi állapotokat jelölő szavak, amik így nem feltétlenül vannak benne az alapvető készletünkben, de hogy mégis amikor úgy kimondod, meg hogy amikor abban a helyzetben, amiből idéztem, kimondták, akkor mindenki pontosan tudta, hogy mire utal. A kenopszia az például az az érzés, ami olyan üres terek láttán fog el minket, amik korábban mindig tele vannak emberekkel. Mint amikor záróra előtt végig sétálsz egy plázán, és hirtelen csak azt látod, hogy nincs ott senki, és hogy korábban meg mekkora tumultus volt, és tömegnyomor.
Vagy a Margó Irodalmi Fesztiválon, amikor a könyvbemutatónk volt.
Igen, hogy ott az előtérben egyébként mekkora tömegnyomor lett volna, és hogy csak egy pár elszánt érdeklődő lézengett ott maszkban. Igen, ez is egy ilyen érzés. És hogy ez is új. Tehát, hogy ez nincs benne a készletünkben, nagyon ritkán teszünk róla említést. Lehet, hogy van közületek, aki még most hallotta először. Én is, amikor a könyvet írtam, akkor olvastam róla először. Vagy bocsánat, amikor ezt a fejezetet írtam, akkor olvastam róla először. A Zazás és a Dümaru, az pedig sorozatból vett példa. Ugye a Zazás az a Jó barátokban van, amikor Rachel összezavarodik, és mert nem tudom, hogy mit érzek, és mondja Phoebe ilyen együttérzően, hogy minden olyan Zazás. De mégis ilyen szó, ez milyen szó, de hogy mégis érted, hogy miről van szó. A Dümaru meg a Gilmore Girls-ből van, hogy dühös vagyok, nem is, szomorú, Dümaru. Ezek szerintem nagyon-nagyon cuki példák arra, amire én mindenkit nagyon nagy szeretettel bíztatok, hogyha úgy érzi, hogy elfogja valamilyen nagyon sajátos érzés, aminek úgy hirtelen nem tud a meglévő készletből nevet adni, hogy most akkor nem tudom, most nem vagyok szomorú, most nem vagyok ideges, most nem vagyok dühös, hogy akkor adj neki egy saját nevet. És ez lehet egy ilyen kitalált szó, ami most úgy neked jön, kapcsolhatod valamilyen tárgyhoz, vagy kapcsolhatod ahhoz a helyzethez, ami éppen vagy. Ugye, hogy említettem, a első nap a munkában érzés, ugye ez egy tök komplex dolog, hogy akkor izgulsz, meg érdekes, meg nagyon sok új inger jön, egy picit fáradt is, vagy egy picit zavarban is, vagy lehet, egy picit szégyellős is vagy, de közben meg nagyon sok felvillanó új dolog, első nap a munkában.
És érzés.
Ez azért nagyon jó, mert hogy ha belegondoltuk, akkor rengeteg időt töltünk az életünkben azzal, hogy másoknak az érzelmi állapotait próbáljuk megmonitorozni és felcímkézni. Hogy most vajon a, nem tudom, anyukám, apukám, főnököm, tanítónénim, párom, akárki, hogy ő most boldog, vagy haragszik rám valamiért, vagy megleptem őt valamiért, vagy sokkoltam valamivel. Most hülyeséget mondtam, és hogy azt gondolja rólam, hogy buta vagyok. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok időt, energiát teszünk arra, hogy ezeket monitorozzuk, és hogy megpróbáljuk magunkban megfejteni. És hogy legalább ugyanilyen fontos az, hogy a saját érzelmeinket is legalább ilyen alapossággal próbáljuk megfigyelni, megnevezni. Mert hogy nagyon sokat segít abban, hogyha utána jönnek a mindenféle érzelmeink, akkor sokkal tudatosabban tudjuk őket nem csak felismerni, hanem kezelni is. És ugye, amit mondtál az előbb, Eszti, hogy nagyon fárasztó, nagyon idő és nagyon energiaigényes folyamat, hogy annál könnyebb lesz. Tehát minél ügyesebbek vagyunk abban, hogy meg tudjuk ezeket nevezni, akár a saját magunk kitalált a szavakkal, vagy a saját magunk által leírt érzésekkel, annál jobban fog menni ez a tudatos működés.
Meg hogy annál teljesebb életet tudunk élni, nem? Mert ez úgy képzelem most, hogy így beszéltél róla előtte, megjelent egy ilyen hangszer, amin először csak így két gombot tudok nyomkodni, vagy nem tudom, aztán meg egyre többet, és utána meg már egy csomó mindent le tudok rajta játszani, és hogy az érzelmek sem olyanok, hogy két gomb van, a harag meg a boldogság, vagy a szomorúság meg a boldogság, hanem hogy így jó, nyilván vannak alapérzelmek, ahogy azt tudjuk, de hogy nagyon-nagyon sokféle érzés lehet bennünk, nem csak 2, 5, 6, hanem rengeteg.
Így van. Érdekes, hogy mondtad a hangszert, mert nekem meg egy másik művészeti ág, nekem valamiért a festmény ugrott be. Ugye ezt azt hiszem, nagyon sokszor mondtam is ebben az adásban, ugye ezt a színpaletta dolgot.
Igen.
A könyvben is, miközben írtam a fejezetet, így valamiért ez a paletta dolog maradt meg. Nekem van egy nagyon kedvenc történetem ezzel kapcsolatban. Munkácsiról maradt fenn az, hogy egyszer festett ilyen eszméletlen rövid idő alatt, tehát gyakorlatilag néhány perc leforgása alatt egy olyan képet, amin csak a kék árnyalatait használta, méghozzá nem is akárhogy, hanem 572 féle árnyalatát rakta rá kéknek. És hogy ez szerintem egy nyilván művészileg egy óriási bravúr, amihez valószínűleg szinte lehetetlen felérni, de hogy szerintem az érzelmekkel kapcsolatban is egy annyira szép, egy annyira tanulságos történet, hogy hányféle árnyalat az, ami megjelenik, és hogy ezek hogy alkotnak együtt harmóniát. Nem úgy, csak és nem csak a sötét, hanem együtt.
Ennél szebb zárszót én nem is tudnék elképzelni, úgyhogy bennem meg is jelent a nem sokára véget ér a podcastelő időnk, érzés, és ilyenkor most próbálom is megfigyelni magam. Van bennem egy ilyen jóleső érzés, hogy ez most olyan kerek volt, hogy aztán bennem van az, hogy fú, egy csomó mindent nem mondtunk el, amit szerettünk volna, de hogy nem baj, mert közben ott van bennem az is, hogy milyen jó, hogy az a sok minden, amiről viszont szó esett, az elhangzott. Úgyhogy bennem alapvetően nagyon jó érzések vannak, és nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Azt is köszönöm, és köszönjük, hogy velünk voltatok, és meghallgattatok minket. Hogyha tetszett az adás, akkor mindenképpen iratkozzatok fel valamelyik platformon a podcast csatornánkra, ugye a YouTube-ra is mindig kitesszük az adásokat, de az ilyen zenemegosztó alkalmazásokon is folyamatosan elérhetőek a Pszichofóriú lélekerősítő adásai, amelyben az utóbbi időben, és majd az elkövetkezendő néhány adásban is még, a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvről beszélgetünk. Hogyha tetszett a beszélgetés, vagy felkeltette az érdeklődéseteket, akkor jó szívvel javasoljuk, hogy vásároljátok meg ezt a könyvet a boltokban. Már képzeljétek el, a második kiadás van ott a polcokon.
Igen! És nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt nektek. Ez eszméletlen érzés.
Igen.
Olyan vagyunk, ezt minden adásban elsütjük, hogy az éppen adott témát így elkezdjük ilyen és ilyenkor egy kicsit sajnálom, hogy nem videóban vagyunk, mert ha látnátok, hogy milyen arcokat produkálunk, mert...
Igen. Szóval, hogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, és kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, meg olvassátok a cikkeinket a pszichofóriú.hu oldalon, ahol a magazinunk cikkeit találjátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és mielőtt megköszönném Katának, hogy velünk tartott, meg elbúcsúznánk, azért gyorsan megkérdezem tőle, hogy van-e valami, amit kihagytam, vagy amit még hozzátenne az elhangzottakhoz.
Nem, semmi. Szerintem ügyesek vagyunk, és kompaktok.
Jól van, rendben. Akkor tartsatok velünk a következő héten is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sőt, azt külön köszönjük, hogy a jelek szerint a világ minden tájáról velünk vagytok.
Tényleg, igen, ezt elfelejtettük mondani, hogy megnéztük a statisztikát, és azt láttuk, hogy a hallgatóink között Németországból, az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Ausztriából, Szlovákiából, Dániából, Svájcból, Hollandiából, Belgiumból, Svédországból, Kanadából, Írországból, Tájföldről is, meg tényleg azt látjuk, hogy a világ minden részéről vannak hallgatóink, és erre így most csodálkoztunk rá Katával, mielőtt elkezdtük ezt az adást, úgyhogy mindenképpen meg akartuk nektek köszönni, és így most tudatosult bennünk, és elképesztően jó érzés, hogy tényleg Ausztrália, Új-Zéland, Görögország, Oroszország, Olaszország, Szingapúr, India, Irán, Japán, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon sok felé szóródik szét ennek az adásnak a hanganyaga, úgyhogy wow, köszönjük nektek!
Igen, nagyon-nagyon köszönjük, hogy a világ minden tájáról velünk vagytok, csupa gyönyörű országból, és annyira jó érzés, hogy így átívelünk a határokon át az éterben, és így is el tudunk hozzátok jutni.
Vigyázzatok magatokra, és találkozzunk a következő alkalommal is. Sziasztok!
Sziasztok!